Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A hétvégén sült gesztenyére vadásztunk Vajdaságban. Évek óta ott szoktuk minden ősszel telefalatozni magunkat. Ott még egyelőre nem kerül 1000 forintnak megfelelő dinárba pár szem csemege. Bár ha így haladunk a forint árfolyamokkal, akkor simán megeshet, hogy jövőre belefejlődünk ebbe az árkategóriába. Kapni nem kaptunk, magyarázatot nem találtunk, talán rosszkor voltunk rossz helyen. A gesztenye árusok lehet, hogy átköltöztek a zágrábi, a gráci, a bécsi, vagy esetleg a budapesti karácsonyi vásárba. Mert a haszonkulcs már csak ilyen, áldogáz egy hónapig valamelyik utcasarkon, hóban, fagyban, vagy esetleg csak esőben, és már is lesz pénzed venni a gyereknek karácsonyra valamit a kínaiban, mert az van mindenütt. A gyerek meg esetleg kap a megmaradt hideg gesztenyéből, néztem a minap a sarki boltban, nyersen 4000 forint kilója. Ami azt jelenti, hogy egy havi családi pótlékból már 3 kilónyit is meg lehet venni. Ez az a hírhedt tétel, amelynek összege 2008 óta nem emelkedett, egy gyerek után 12.200 forint, kettő után összesen 26.600 forint jár. A szakértők kiszámolták, hogy ha 2010-től ez az infláció mértékével emelkedik, ma egy gyerek után kerekítve 22.800 forint lenne, a két gyerekes családok pedig havonta 51-52.000 forint körüli összeget kaphatnának. Amiből még egy ötöd albérletet sem lehetne kifizetni, de tejben, kenyérben már látszalatan, amíg gesztenyében is. Ahogy a 28.500 forintos gyesnek is nagyjából 53.000 körül kellene tartania, ha csak a pénzromlás kompenzálásáról beszélnénk. Ebben a fene nagy családbarát jólétben és szárnyaló gazdaságban. Ahol maga a Nemzeti Bank állapítja meg egy reprezentatív kutatásában, hogy a lakosság 40%-a nem tudna egy hónapon túl megélni fő jövedelem forrásának elvesztése esetén. Ezen belül a válaszadók fele még egy hétig sem. Ezt tegyük hozzá bátran az Egyensúly Intézet nyári kutatását, miszerint a magyarok 45%-a nem tudja biztosítani a szűkös megélhetéshez szükséges anyagi feltételeket. És ha megértjük, hogy rengeteg felnőtt nem eszik azért, hogy a gyerekeknek jusson élelmiszer, akkor nyilván azon sem lepődik meg senki, hogy 100.000 forint, vagyis 250 euró rendkívüli kiadás milliók számára jelent megugorhatatlan összeget. Szerencsére erre is van világmagyarázat, a szélsőjobbról a hivatalos közbeszédbe beszivárgott megélhetési gyerekvállalás fogalma. A demográfiai ügyek legsúlyosabb fejleménye vagy vonatkozása, azon túl, hogy kevés gyerek születik és előregedő a társadalom, az, hogy hová születnek azok a gyerekek, akik megszületnek. Ezt még 2017-ben mondta Balogh Zoltán, a romák felzárkóztatásáért is felelős akkori miniszter. Akiről akkoriban még nem tudtuk, hogy a pedofil bűntények rejtegetőit mosdató, következmények nélküli örökös püspöki mivoltában fogjuk pár év múlva emlegetni. Ez önmagában minden appellát a helyet magyarázat arra, hogy változatlanul még a legeszelősebb költségvetési kalandok és választási osztogatások idején is ebben az egyben következetes a NER. A következő büdzsében sem fogják kikaparni az éhezőknek a forró gesztenyét.
Útszélen.
Ismeretlen segítőink, ők a szociális munkások. November 12-én a Szociális Munka napján a főváros számos pontján, színházban, templomban és piacokon kihelyezett plakátok, fotóalkotások és kortárs szerzők irodalmi művei mutatnak meg egy-egy epizódot a mindennapokban észrevétlen segítőszolgálatból. Az ünnepi megjelenést a Máltai Szeretetszolgálat szervezte. Morva Emília, a Szeretetszolgálat közép-magyarországi régió vezetője lesz a vendégem. Előtte azonban hadd idézek fel két epizódot az idei máltais élményeimből. Az egyik a Fugában történt, Mátrai Roxannával, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársával és Majoros Árpád Csabával, a Szeretetszolgálat fotóriporterével beszélgettem a Szemben című kiállításon április 8-án a Romák Világnapján.
Ugye ezt nem látom. Ha a kedves hallgató, de itt se tető, se ajtó, semmi nincs, csak a falak állnak és a torony, de hogy egy védett szakrális tér, amiben biztonságosan lehet játszani.
És annak rendje és módja szerint besüt a hiányzó ablak helyén. Itt repül egy gyerek, és láthatóan mégiscsak van valami fajta egyházi élet, még hogyha a templomnak a falai alig-alig állnak.
Igen, és vannak közösségi alkalmak. Ezt én nem lőném le ennek a címét, de hogy éppen az égből a
pottyan
le a gyermek, és kapja le a dianokónusunk, úgyhogy
itt rendszeresen voltak Isten tiszteletek. ebben a templomban, ahová többször visszamentünk, mert ezek ilyen mindegyik felejthetetlen volt. Azt hiszem minden csanyétei utazásunknak minden perce ilyen. És valami csodálatos élmény volt az, ahogy ilyen szabadon egy templomban a gyerekekkel, a zenészekkel, a rohangáló kutyákkal ott lenni, és a szem egészen más értelmet nyertek nekem az Isten tiszteletnek minden szava.
Meg ugye a nyílt ég alatt.
Igen, itt ez az idézet van fönt a falon, hogy a templom mennyezetére a Jóisten a legszebb freskót festette, magát az égboltot.
És hát a kövök, ez egy ökumenikus Isten tiszteleten készült ez a kép, és az egyik egyházi képviselőt ez nagyon közel áll három gyermek imára kulcsolt kézzel, és azt hiszem, hogy ezek a gyermekek életünkben először kulcsolták imára a kezüket, és mégis úgy vannak itt jelen, hogy mint mindig is ezt a magukénak tudnak.
Ráéreztek.
Igen, szóval, hogy ilyen nagyon szépen tudnak jelen lenni a gyermekek, és érzik azt, hogy hol vannak, vagy mi ez a pillanat, amiben el kell csendesedni, vagy elcsendesedhetnek. És akkor itt egy nagy totál kép fölülről, egy drónfelvétel ugyanerről a templomról, erről az eseményről.
És jól látszik, hogy abszolút semmi teteje nincs csak a templom toronynak. Hát itt egy óriási kép van, egy ilyen bubiszerű bringával bringázik valaki a patakban.
Nem csak bubiszerű, hanem ezek konkrétan az előző szériás bubi biciklik, amiket a fővárosra felzárkozó települések programnak adományozott, és így a települések között szétosztásra kerültek ezek a biciklik. Átcímkézve felzárkozó települések logóval, és helyiek tudják kikölcsönözni, kollégák használják, úgyhogy nagyon jó helyük lett ezeknek a bicikliknek.
Tehát amiket a fővárosból bevontak, régebbi szériás bubikat, azokat nem kidobták, hanem elvitték el.
Igen, és az egyik településünkön átalakították, vagy így szervizelték őket, meg átcímkézték.
És látható, hogy kétértű járműnek is lehet használni, a vízen is lehet biciklizni.
Rimóca mintakertünkben az egyik leggyönyörűbb asszonyunk, aki hát nem tudom hány éves lehet, de olyan gyönyörű szemei vannak, és olyan tekintete, és olyan munkabírása, és munkakedve, és végtelen szerényen csöndben egész nap dolgozik ebben a kertben.
Mi történik Rimóci kertben?
Mint ahogy több másik településünkön is van egy nagy mintakert.
Hát a gazdaságfejlesztési programban, aminek van egy mezőgazdasági része, ott együtt újra tanuljuk, hogy hogyan kell megművelni a földet, mit érdemes termeszteni, hogyan tudjuk a legjobban kiaknázni, hiszen majd minden családnak van egy pár négyzetméter földje. Ezekben a mintakertekben tanulják meg azt, hogy hogyan tudnak otthon is gazdálkodni, és saját maguk számára megtermelni azt, ami ott elérhető.
És az otthoni kertjük műveléséhez is kapnak segítséget, vetőmagot, és mentorálják őket.
Útszélen.
Klárával pedig februárban tanakoztam, szintén a máltaiak segítségével. Ő családanya, a Miskolc melletti Jukóvölgyben.
Az élettársam, ugye, neki nincs úgy szakmája, de viszont ért mindenhez. Ilyen építőipar, mindenhez ért. De viszont beadtunk a gyárakba, a Boschba, Johnsonba, csoki gyárba az önére szajzunkat, meg telefonálgattunk is, tesztet is írtuk természetesen, és még azóta nem jeleztek sehonnan. Én pincérnek tanultam, de viszont három hónap kellett volna, hogy lerakjam, de viszont közben terhes lettem a kislányommal, és nem engedték, hogy lerakjam három hónap. Hát igen, mert egyszer rosszul lettem a gyakorlaton, és ez miatt nem engedték tovább. De viszont én bementem a vasgyári családsegítőbe, és akkor ottan kértem a segítségüket, hogy valami iskolába, hogy én le tudjam még tenni ezt a szakmát. És hát oda is adtunk le önéletrajzot, az iskolába is elmentem személyesen, és akkor azt mondták, hogy hívnak, értesítenek. De még semmi, és már ezt szeptember ótától csinálom.
Ojaj, hát az már nagyon hosszú, és miből élnek?
Hát most úgy vagyunk, hogy a gyerekek után járó pénz, meg hát így, amit összetudnak az élettársam, meg édesapukám maszekolni. Mert ugye mink úgy lakunk, hogy édesapukám, meg az öcsi.
Merre laknak különben?
Itten, fent a Nagykirály dűnő.
Nagykirály dűnő.
Igen, ott lakunk fent. És akkor hát megcsináltunk apukámnak a teraszt, vagyis a pincét, és akkor az így nekik kettőknek van, meg mind vagyunk fent a három gyerekkel.
És a saját ház?
Igen, igen. Édesanyukám hagyta ránk. Így a miénk, mert már 13 éve lakjuk azt a házat.
Jó hely?
Igen. Az utca az nagyon jó. Én gyerekkorom óta ott vagyok. Azelőttihez képest már úgymond rossz, mert olyan emberek jöttek oda, de amúgy így nincsen olyan nagy probléma.
És régen hol dolgoztak az emberek? Dolgoztak például bányában?
Bányában nem.
Beértek Miskolcra?
Igen. Igen. Akkor nem volt meg a bánya, amikor már mind ide jöttünk.
Hát annak már legalább 20 éve nincs meg, inkább több is meg.
Igen, igen. Igen. Azóta nem.
Csak az, hogy nincs más helyett, ami munkát adja.
Nincs. Semmi. Semmi lehetőség is van. Az a baj, hogy egyáltalán nincs már kilátásunk, hogy most hogy lesz, mint lesz. Nem tudjuk.
És ide a Mátaiban mit járnak be?
Én mind a három gyerekemet hordtam a babaszobában, mert ugye itten jó, mert ez olyan bölcs, hát nekem végül is bölcsede. Mert ugye a gyerekeket itten a pici baba korától itt segítenek mindenbe, tényleg mindenbe, Enikőnén is nagyon sok mindenbe segít. Meg ugye a gyerekek szempontjából, hogy amikor már elmegyünk Koviba, akkor már meg tudják fogni a kanalat a tányérba szépen, hogy tudnak enni a poharat. Nekem magyarán mondva itt tanult meg mind a három gyerekem enni, inni, minden. Én nekem így jó itt lenni.
Hasznos.
Igen. Meg egy kicsit az otthoni dolgokról is el tudom vonni a figyelmemet, mert így beszélgetünk, mondókákat tanulunk a gyerekkel. Ugyanúgy, mint hogy ők otthon megtanulják, Marian és Enikő néni, azt nekünk ide elhozzák, és itt átadják, amit ők otthon megtanulják.
Tehát itt vannak végig a gyerekekkel?
Így nekem jó.
És akkor hova mennek majd Óviba, Súliba a gyerekek?
Nekem a Vasgyáriba jár a kettő, a két nagy, még a pici az még nem. Hát ide jár bölcsire.
Hát igen. Arra van még esély, hogy befejezze ezt a pincériskolát, hogy már is ment a kedve tőle.
A kedvem megvan még hozzám, meg az akaratom is. De viszont ez, hogy nem, egyszerűen vagy azért, mert roma vagyok, vagy én nem tudom, más, néha se tudom, hogy most vagy azért, hogy roma vagyok, vagy azért, mert hogy rám néznek, nem tudom. Egyszerűen nem tudom, de viszont a bizonyítványomban nincsen olyan rossz jegy, hogy most az miatt, vagy akármi, nem tudom.
Az a tapasztalat, hogy a romákat azokat kevésbé?
Igen, kevésbé alkalmazzák, és én eddig nem hittem el, mert nekem az édesapukám is roma, és őneki is heggesztő a szakmája, az öcsémnek is, de viszont apukám dolgozott világ életében. Én eddig nem hittem el, hogy azért, mert roma vagyok, és ezért nem lehet olyan munkám, mint például átlag embernek. Én eddig nem hittem el. De már most, ahogy én is szeretnék menni dolgozni, meg akarnám, hogy legyen egy normális életünk, egy szép életünk. Egyszerűen nem engedik, ők nem engedik ahhoz, hogy a roma érvényesüljön valamibe.
És ezt lehet érezni, vagy ki is mondják?
Ezt érezni lehet, nem mondják bele az arcomba, de viszont érezhető, hogy azért nem. De viszont a társamat elhívták ilyen kézügyességre, és akkor ott is szuper volt minden, azt hittünk, hogy már nyert ügyünk van, hogy már ő már el tud menni dolgozni, és akkor nem. Utána visszahívták, hogy hát mégsem ebbe telt a jelentkezés.
Pedig itt most lett egy pár új gyár Miskolcon, tehát elvilegben lehetne hely.
Igen, és mégsem. Nem tudjuk, hogy miért. És akkor engem az háborít fel, hogy ugye, hogy a megélhetőség. Most teszem azt fel, hogy például mi is vagyunk otthon heten, mert a három gyerek, az élettársam, édesapám, öcsém, én heten vagyunk úgy. Nem tudunk úgy elmenni a boltba, hogy na most akkor eztet megvesszük, meg amit akarunk, megvesszük. Az csak egy dolog. Oké, rendben, megvesszük. Hazamegyünk, megcsináljuk a dolgunkat, megfőzök, megebédelünk, megcsináljuk. De az ország nem ad a romának olyan munkát, hogy meg tudjanak élni.
Tehát ez a probléma, persze.
Ez, hogy nincsen megélhetőség, hogy meg tudnánk élni, és akkor azt mondaná az ember, hogy na igen, most egy kicsit meg vagyunk nyugodva, mert egy kicsivel több van.
Kajára azért jut meg fűtésre, meg ilyenekre?
Szűkösen.
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 Hol végén mit esznek?
Ha! Ugye, mink így tésztásak vagyunk, a legtöbb a tészta. Úgyhogy azt. De hát mink úgy vagyunk fel, hogy inkább akkor a gyerekek egyenek, mint mink. Hát meg az az igazság, hogy ugye itten a Mártaiba szokták osztogatni a pékárut. Elviszem én is, hazaviszem. Ugye mert nagyon-nagyon nagy segítség az a zsemle, az a kenyér, az a pékáru. És nem is mondhassuk azt, hogy na most szikkat, vagy száraz, vagy valami. Nem, hanem friss, jó. És igen, én azt leszoktam fagyasztani. Hogy tudjunk enni, mikor meg elfogy, ami megmaradt, elfogy, kivesszük, megsüssük, megmelegítsük a sütőbe, és akkor ugyanúgy felszeleteljük.
Persze.
Mert muszáj, muszáj, hogy valahogy az ember legyen valamilyen. Meg nem is az, hogy az ember, hanem a gyerekeknek. Én így vagyok. De viszont vannak olyan emberek itt is, Jukóba, hogy nem értekli. Ők úgy élnek, ahogy élnek, én nem szeretnék úgy élni, mint ők. És ezért vagyunk egy kalap alá véve.
Ha minden vágya teljesülne, akkor mi lenne magukká?
Hát, én nem vagyok nagyra vágyó. Nem vagyok. Én nekem az egészség, és az egészség elsőnek is a fontos. Most nekem az életemben már nagyra vágyás nincs, mert van 3 szép gyerek.
Hány éves Klára?
25.
Maradnának itt Jukon?
Maradnák.
Csak legyen munka és éljenek egy kicsit jobban.
Én maradnák, mert nekem az utcában nincsen bajom, a lakásom még úgy nincsen bajom. Azt meg, hogy a többi ember milyen, az az ő dolga, nem az enyém. Csak hogy ezért mondtam, hogy külső szemmel ezt lássák, de viszont aki benne él, az nem tudja, hogy milyen.
Útszélen.
Akivel beszélgetek, Morva Emília, máltai szeretetszolgálat közép-magyarországi régió vezetője. Megszokhatták a hallgatók azt, hogy hát évek óta szoktunk azzal foglalkozni, hogy a szociális dolgozók tiszteletére november 12-én megemlékezünk arról, hogy mekkora munkát is végeznek ők. Nem tudom, hogy mennyire hozzátok kötődik az a brand, hogy ennek legyen tényleg egy ilyen hivatalos ünnepsége. Szóval, hogy ez hogy alakult ki, hogy akkor felhívjuk a figyelmet ilyenkor mindig arra, hogy itt mi is a helyzet.
Hűha, hát ez egy nehéz kérdés. Biztos, hogy nem mi találtuk ki ezt a napot, tehát ezt már... Így örököltük. Szerintem még az is elképzelhető, hogy ez egy nemzetközi nap, ahogy már olyan sok minden másnak is van napja. Bekerült a szociális munkanapja is így a neves napok közé. Nem a Málta találta ki ezt, egészen biztosan tudom mondani.
Gondolom, de valamennyire biztos benne van az agendátokban, hogy akkor valamit kitaláltok erre az időszakra.
Igen. Erre nagyon figyelünk, és nagyon fontosnak is gondoljuk. Most már évről évre nagyon lendületes, jó kampányaink vannak, és ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert hogy úgy egyébként az év összes többi napján ritkán esik szó a szociális munkásokról. Ugye az egészségügyi dolgozók az teljesen természetesen tudott csoportja a társadalomnak, és sokszor azt gondoljuk, hogy a szociális dolgozókat is valahogy abban a csoportban teszik bele, és nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy ez egy másik kör. Nyilván vannak átfedések, de azért mi egy másik csapat vagyunk, vagy egy másik ágazathoz tartozunk.
Hát igen, de legalábbis az biztosan lehet mondani, hogy egymásra vagytok szorulva.
Hát abszolút, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és nagyon fontos együtt munkálkodás. Nyilván az egyik sem lehet a másik nélkül, tehát egymást kiegészítve tudunk és kell dolgozni nagyon sok esetben. Persze vannak olyan szociális feladatok, amiben nincs dolga az egészségügynek, bár hogyha a lelki egészséget a klasszikus egészséghez soroljuk, akkor már is elbizonytalanodom. És valószínű az egészségügynek is vannak olyan ágai, ahol szociális munkára nem biztos, hogy szükség van, de azért nagy területeken átfedések vannak, és fontos is, hogy tudjunk egymásról, fontos, hogy a két ágazat között legyen jó átjárás, egyébként nem is ritkák most már szerencsére azok a megbeszélések, ahol a kórházi szociális munkások és a szociális, klasszikus szociális munkások beszélgetnek egymással annak érdekében, hogy a betegutak vagy az ellátások az egyén szempontjából jobbak legyenek, és gördülékenyebben tudjon működni a segítés.
Hogy látod, hogy a Málta, mint brand, vagy mint olyan, akinek így eszébe jut hozzáfordulni, most nyilván nem a kereskedelmi vagy PR szempontból mondom a brandet, hanem hogyha egy olyan ember, aki az utcán él, de már látta, nem tudom én, a Máltának a vonatát, vagy Borsodban él, és már látta a Máltának a segítőházait, vagy bármi egyebeket, mennyire vagytok benne a köztudatban azok szempontjából, azok szemszögéből, akik a bármi szempontból szorulhatnátok rátok, és de ezt egy kicsit fejtsük ki bővebben, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a hajléktalan embereknek segítünk, vagy nem tudom én, a társadalom legszélsőbb perepén élő embereknek segítünk, hanem nagyon sok ember van, aki bizonyos életszakaszában, bizonyos gondolatkör, bizonyos körülmények között belekerülhet abba, hogy valakinek azt mondja, hogy hello, léci, segíts.
Én azt gondolom, hogy egyre inkább benne vagyunk a köztudatban. Az elmúlt 25 évben, de leginkább az utolsó 5-be, 10-be nagyon nagyot nőtt a szervezetünk. Korábban azért inkább Budapest-centrikus volt, és Budapesten voltak szolgáltatásaink, és a vidéki nagyvárosokban, jellemzően a megyeszékhelyeken. Most viszont nagyon sok helyen elérhető már a Málta vidéken is, kisebb településeken, kisebb városokon is. És azt hiszem, hogy nem csak a rászoruló emberek, a segítségre szoruló emberek ismertek meg minket, hanem a társ szervezetek is. Ahogy ezzel mi is így vagyunk, mi is ajánlunk más szervezeteket, hogyha tudjuk, hogy abban valamiben ők a nagyon jók, akkor természetesen a hozzánk segítséget fordulót át tudjuk irányítani, mondjuk itt a fővárosban a Menhely Alapítványhoz, vagy a BMSK-hoz, vagy bármelyik más szolgáltatóhoz, ellátóhoz. Ugyanígy hozzánk is küldenek segítséget kérő embereket akkor, hogyha úgy gondolják, hogy nálunk kapják meg azt az ellátást. Szóval szerintem ez így jól megy, az ismertségünk az ellátásra szorulók körében is, és az ellátók körében is egyre egyértelműbb és egyre inkább megvan. Ez egyébként nagyon, nagyon jó érzés. Azért is gondolom, hogy ismernek minket, mert hogy nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk a segítséget kérő emberektől, illetve akár családsegítőktől, akár más civil szervezetektől, hogy bizonyos ügyekben társuljunk, álljunk közösen az adott probléma mellé. Tehát, hogy az elismertségünk és az ismertségünk az megvan.
November közepe van, és jön a tél. Hogy látod, hogy melyek azok a szegmensek, melyek azok a pillanatok, melyek azok a csoportok, akiknek, hát esetleg a tél az nyilván mindig nehezebb dolog, most így karácsony előtt nyilván az emberek szíve és pénztárcája megnyílik, de a tél az hosszú, még akkor is, ha most nincsenek olyan nagy telek, tehát te hol látod azokat a pillanatokat és pontokat, ahol a legtöbb segítségre, vagy a legtöbb odafigyelésre volna szükségetek?
Igen, ez mindig egy nehéz időszak, vagy nehezebb időszak. A legkitettebb, leginkább rászoruló emberek ilyenkor nyilván azok, akiknek a lakhatása nem biztonságos. És itt nem feltétlenül csak az utcán élő hajléktalan emberekre kell gondolni, hanem azokra a nagyon szegény emberekre is, akik rossz minőségű lakásokban, vagy akár lakásnak nehezen nevezhető kaibákban, fészerekben, nem téliesített vikendházakban, rossz körülmények között élnek, akár elhagyott anyákon idősek, vagy akár olyan régi elavult fűtéssel rendelkező ingatlanokban, amiket nagyon nehéz kifűteni. Tehát ilyenkor azt gondolom, hogy arra kell a társadalomnak, a szomszédságoknak, a közösségeknek figyelniük, hogy a saját környezetükben tudnak-e, ismernek-e, éreznek-e olyan embereket, olyan családokat, akikre jobban oda kell figyelni, érdemes odafigyelni, mert hogy segítségre szorulhatnak. Ezt ugye nem lehet mindig egy társaság feladatává tenni, hiszen akármilyen nagy a máltai szeretett szolgálat, vagy akármilyen jól szervezett, ételezzük fel egy önkormányzatnak a szolgáltatási palettája, azért leginkább, akik ott laknak a környezetben, vagy arra járnak, arra utoznak, tudják azt észrevenni, hogyha valakinek segítségre van szüksége. És akkor a legelemibb, hogy ilyenkor legalább jelezzünk, hogy úgy gondoljuk, hogy ott a falu széle után még nem tudom én fél kilométerrel van egy ház, ami nagyon rosszul néz ki, de szoktam látni gyerekeket az udvarán, vagy egy idős embert az udvarán, hogy valaki ki tudna elmenni, megnézni, hogy ott nincs-e baj, nincs-e valamire szükség. Nyilván, hogyha elég bátrak vagyunk, és ezt mi szoktuk kérni és mondani, akkor nyugodtan mi is bekopogtathatunk, és megkérdezhetjük, hogy tudunk-e valamiben segíteni, és ilyenkor azt is el tudjuk mondani, hogy higgyük el, hogy ez nekünk is jó lesz, tehát nem csak annak, akinek majd segítséget próbálunk adni, hanem nekünk magunknak is, mert hogy ez visszafelé is hat, és nem káros, hanem inkább örömteli pillanatokat fogunk átélni.
Ismeretlen segítőink című kiállítása vagy kiállítás sorozata hívtátok fel a figyelmét a szociális munkásokra. Felteszem, hogy arra a körülbelül 100 000 magyarországi emberre gondolunk, akik a szociális munkában így ugyanott és ilyen olyan keretek között dolgoznak, de talán ilyenkor azért lehet utalni azokra is, akik valóban teljesen ismeretlen segítők, és csak kihívnak egy mentőt ahhoz, akit látnak az utcán heverni, és nem rettennek meg, és nem fordítják fél a fejüket. De hogy tudnál egy kicsit mesélni erről a kiállítás sorozatról, ez zömmel Budapesten van, és hát így nem baj, hogyha minden egyes pillanatra megállít bennünket, és elgondolkodhat azon, hogy milyen különös, milyen nehéz, és milyen figyelemreméltó helyzetekkel élünk itt együtt, ha észrevesszük, ha nem.
Igen, ez a kiállítás egy nagy büszkeség, és egy nagyon jó érzés, mert hogy itt mi tapasztaltuk meg a szolidaritást. Ugye úgy néz ki a kiállítás, hogy a mi fotósaink kiegészülve a Magyar Kurír egyik remek fotósával nagyon szép ilyen pillanatképeket készítettek a szociális munkáról, most így nagyon egyszerűen, tehát olyan pillanatokat tudtak lefotózni, amiben szociális munkás, szociális segítő és egy segített valamilyen kapcsolatát fényképezték le. És ez így magában szerintem nagyon szép és nagyon beszédes és sokszor nagyon megható, de hogy egy merész gondolattal azt találtuk ki, azt találta ki az egyik kollégánk, hogy próbáljunk behívni ebbe az akcióba, ebbe a programba kortárs írókat, hogy ne csak egy ilyen fényképes megjelenítés legyen, hanem legyen egy írott pillanatkép is. És nagyon-nagyon jól esik azt elmondanunk, hogy az első megkeresésünkre nagyon sokan reagáltak jól, és írtak verset, szöveget a képek mellé. És ebben tényleg egyfelől nagyon jó, mert nagyon szép írások születtek egytől egyik, nagyon mélyre mentek, és nagyon beszédesek, és nagyon jók, de nagyon jól esik ebben az is, amit egyébként ezzel a kiállítással és ezzel a szociális munkanappal is szeretnénk elérni, hogy valami fajta szolidaritást ébresztünk a szociális munkások feladata, vagy a szociális munkások irányába is, hiszen azért nekik is szükségük van visszajelzésekre, társadalmi megerősítésekre, és ezt most nagyon szépen ezek az írók odaadták nekünk, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép és számomra nagyon megható történés, nagyon jó program.
Igen, és hát így elnézve az íróknak a névsorát, azért a magyarországi fiatalabb és főként középgeneráció nagyjai, vagy akár idősebbek is, mint Viski András, mert hogy Terék Annáig, aki maga is dolgozik szociális munkában, Szabó T. Anna, és így tovább hadne sorolja, mert véletlenül valaki Király Eszter, véletlenül valaki megsértődne, hogyha kihagynem, de hogy mennyire érzitek azt, néha azért szoktak lenni, nem tudom, jótékonysági árverések, kiállítások, bármi egyebek, de hogy számíthatok az írók, festők és másfajta magányosan dolgozók embereknek a szolidaritására. Ugye például Bódis Kriszta esete közismert, aki a irodalmi és filmes munkássága mellett nagyon sokat áldoz a szociális munkára, de mégis mennyire érzitek ezt a, hogy mondjam, idézőjelben készfogást?
Hát ez most egy nagyon nehéz kérdés.
Igen, hogy ők egyből igent mondtak,
de nyilván ez egy felhívás volt, amire igent mondtak, egyből igent mondtak, ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó volt, de ugye a szürke hétköznapokban nem mindig jön szembe az, hogy de jó fejek vagytok, vagy tudjuk, hogy mit csináltok, és az menő, mert megszámítunk rátok, meg fontos, amit csináltok. De valóban, hogyha van egy ilyen felhívás, akkor sosem találkoztunk, azt hiszem, még azzal, hogy elutasítottak volna minket. Tehát lehet, hogy nekünk is jobban kellene tudni megmutatni magunkat. Talán ez a szakma nem feltétlenül híres erről, hogy így mutassa magát. Nincsenek is olyan attribútumaink, amiket így nagyon magunkra tudnánk venni, hogy jól látszódjunk. És hát lehet, hogy ennek ennyi az oka. De valóban, amire most visszautaltál, tényleg, hogyha ha mondjuk, akkor rögtön van készfogás.
Azt olvasom, hogy Budapest számos pontján, többek között színházakban, templomokban, könyvtárakban és piacon kihelyezett plakátokon vannak a fotóriporterek képei, és persze a kortárs magyar költők művei is bemutatnak valamicskét, amit így el lehet fogni ennek az egésznek a hangulatából. Szóval, hogy ezek az agórák, vannak-e visszajelzéseitek, hogy mennyire látják ezt az emberek, mennyire van valakinek ilyen heurékélménye, hogy hú, tényleg én egészében nem gondolok ezekre az emberekre, akik fátrágnak az időseknek.
Én igazából azt láttam, hogy a Facebookon nagyon pörög az esemény. Tehát, hogy nagyon sokan megosztják, nagyon sokan írják, hogy ej, de jó, meg hogy nagyon tetszik. Én tegnap éppen azt néztem, hogy a második kerületi polgármester írt nagyon kedves kommentet, és osztotta meg a saját oldalán ezt az eseményt, de láttam, hogy az írók is osztják, szóval, hogy nagyon megy, és én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy ez egy jó esemény, és hogy szívesen kapcsolódnak hozzá sokan, és élvezik sokan. És még az előbb akartam mondani, és most jó, hogy ismét ide terelődött a szó, hogy valóban ez egy budapesti esemény, de hogy van egy nagyon jó kis honlapunk direkt erre az eseményre, az ismeretlensegítőink.máltai.hu, nyilván ékezetek nélkül, és itt az összes fotó és az összes hozzá kapcsolódó írás fent van. Tehát aki vidékről kíváncsi erre a programra, erre az eseményre, ő ezen a honlapon meg tudja nézni és el tudja olvasgatni az alkotásokat. Így aztán ki tudunk menni, vagy így aztán el tud jutni ez a program vidékre is, ami szerintem jó.
Hát igen, meg aki akár nem is tud elmenni, mert csomó ember nem tud elmenni, annak is egy kitűnő alkalom, hogy így körülnézem ebben a kérdésben. Beszélj egy kicsit magadról, illetve arról a közép, nem európai, hanem magyarországi régióról, ahol te dolgozol, tehát hogy téged mi szél hajtott, vagy fújt ebbe a munkába?
Hűha, hát ez egy hosszú választ indítaná el bennem. Igazából azt gondolom, hogy ez nálunk egy ilyen családi indítatás volt. Én nem Budapest vagyok, én vidéki vagyok, esztergomi, illetve ezt megelőzően egy kis faluban éltem a szüleimmel és a nagymamámmal, és hogy nálunk ez a segítés, ez így teljesen benne volt a mindennapokban. Tehát, hogy ez így nem volt kérdés, hogyha kisbaba született, akkor komatálat készítettek, vagy készítettünk, hogyha disznóvelés volt, akkor mentünk segíteni, és vártuk, hogy hozzák kaptuk a disznótorost, hogyha nálunk volt, akkor ez így fordítva történt, hogy nagymamám járt vírasztani a halottas házhoz, hogy hegyekben állt a sütemény, hogyha az utcában valakinek a lánya férjhez ment, mi is sütöttünk, szóval, hogy ez így minden, hogyha bármilyen termény a kertünkben megtermelt, és jó nagy kertünk volt, jó sok minden termelt, akkor azt odaadtuk olyanoknak, akiknek nem termelt, meg cserébe kaptunk valami mást. Mentünk, hogyha beteg volt, vittük az ennivalót, a gyógyszert, a nem tudom. Szóval, hogy ez így valahogy benne volt a teljesen a hétköznapunkban, és nem feltétlenül ilyen altruista módon, hanem ilyen a maga természetességével, hogy ezt valahogy így, hogy ez így benne van az életben, ezt így nem azt mondom, hogy kötelező, hanem hogy ezt így fontos, hogy tegyük, mert hogy ez így visz minket előre, vagy hogy így természetesen ez így működik.
Nevezhetjük egyrészt hagyománynak, másrészt pedig nevezhetjük a természetes, hogy mondjam, túlélési készségeink és közösségszervező készségeinknek is.
Igen. Tehát, hogy ebben a tényleg az ilyen közösségi létezés is nagyon fontos volt. Nyilván én egy katolikus családban nevelkedtem, nálunk a hit is nagyon fontos volt, és még most is nagyon fontos, tehát ez is egy olyan adaléka ennek a történetnek, amit nem szabad kihagyni. Tehát van egy ilyenfajta küldetés is ebben a dologban.
Hát a segítő egyház.
Így van, meg a megélt szeretet, tehát a cselekedet nélkül a hit halott, ez benne van a Jakab levélben, úgyhogy ez így adja magát, hogy akkor ezt tenni kell, nem csak mondani. És ez is ilyen teljesen természetesen jött. Én középiskolás koromban Balázs Béla püspök atya, Beton püspök atya közösségében nevelkedtem, hát az ott teljesen természetes volt, hogy mentünk a fogyatékos emberek otthonába, nagyon fiatalon már segíteni, önkénteskedni, bár akkor ezt még nem önkénteskedésnek hívtuk, meg idősekhez, meg bármi is, de hogy ez ilyen teljesen ebbe szocializálódtam. Aztán mindenféle iskolákat elvégeztem, mindenféle iskolákba jártam, és aztán végül is a Máltánál kötöttem ki, most már 25 évvel ezelőtt, ahol több programnak voltam korábban a gazdája, és aztán egyszer csak úgy lett, hogy ennek a régiónak én lettem a vezetője. Végtelenül jó csapattal dolgozom együtt, nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy velük dolgozhatom. Nagyon nagy munkabírású, nagyon okos és nagyon nagy szeretettel élő emberek, akikkel tudunk együtt lenni. Ez a régió, ez ugye azt jelenti, hogy Budapest és Pest megye. Körülbelül 900 munkavállalónk van ebben a régióban. 900 kollégánk, munkatársunk van, és körülbelül 50 intézményünk a mindenféle, tehát a legkisebb tanyagondnoki szolgálatoktól, amik a Ceglét környékén, tápióságban vannak, onnantól a nagyon nagy bentlakásos pszichiátriai otthonig, vagy fogyatékos embereket segítő támogatott lakhatásokon keresztül sok idős otthon, rengeteg hajléktalan ellátás Budapesten, szóval minden van. De azt hiszem, hogy így rendben vagyunk. Úgy érzem, hogy itt dolgozik a kegyelem, meg a gondviselés, és működnek az intézményeink, jók a kollégáink. Nyilván folyamatosan számolunk, de hát ez már csak így van, és azt hiszem nem csak nálunk.
Igen, ez a számolunk, ugye azt szokták mondani, vagy azt hiszem, hogy ez csak ilyen közhiedelem, hogy azért ez a közép-magyarországi régió, ez viszonylag kevéssé azok közé tartozik, amelyek nagyon szegény, vagy nagyon ellátást igénylő területek. Hát én is jártam magam, Csörögön, vagy pár ilyen helyen színen, ahol lehet tudni, hogy ez csak egy mitosz, tehát nem egészen így van ez, és ugyan nem ugyanaz az atmoszférája, mint hogyha elmész, nem tudom, egy Jukóbányára Miskolc mellé, ahol szintén van komoly máltai tevékenység, de hogy tulajdonképpen a fejlettebb régiókban is mindig szükség lehet, vagy mindig lehet egy néni, aki nem tudja ellátni magát.
Bizony, ez teljesen így van, tehát az, hogy Budapest az milyen, az egy dolog, azt tudjuk mondani, hogy Budapesten nagyon jó az ellátás, tehát akár a hajléktalan emberek esetében, akikre ilyenkor mindig gondolunk, sokkal könnyebben tud hajléktalan ember mondjuk egészségügyi ellátáshoz, egészségügyi alapszolgáltatáshoz, tehát házi orvoshoz eljutni a fővárosban, mint mondjuk bármelyik vidéki régióban egy szegény sorban élő család. Sokkal könnyebben tud egy hajléktalan ember a fővárosban mondjuk tiszta ruhához jutni, meg némi élelmiszer adományhoz, mint vidéken. Tehát, hogy a Budapest valóban ilyen szempontból kivételezett helyzetben van, de nem jelenti azt, hogy itt ne lenne sok helyen nagy szegénység, és a szegénységet is árnyalnunk kell, mert hogy a tisztes szegénység az azért egy vállalható dolog, egy vállalhatóbb dolog. A nyomor az, ami ugye nagyon, nagyon nehéz, aminek nincsen jövőképe, és amiben nagyon nehéz, vagy ahol nagyon nehéz bármiben is megkapaszkodni, de ilyen helyzetek is vannak, akár Budapesten is, de Pest megyében meg pláne, sőt, tehát a Pilis-Monor környéke, illetve valóban itt az északi járásokban és a csörögi térség, amit említettél, ott is vannak nagy szegénységben, nagy nyomorban élő emberek.
Igen, meg hát ugye lehet, hogy Budapesten jól megszervezett a hajléktalan ellátás, vagy a szegények ellátása, de az is tényleg jóval többen vannak, mint amennyi mondjuk a vidéki nagyvárosokban, akár lakosság arányosan, és legalább én ezt így érzékelem.
Igen, ez is igaz, bár ugye erről pontos számaink nem tudnak lenni, vagy csak inkább ilyen, azt mondom, hogy óvatos számaink vannak. Igen. Nem vitatkozom veled, igen.
Hát igen, meg azt tudjuk, hogy nagyon nehéz ezt mérni, időnként Budapesten szokott lenni hajléktalan népszámlálás, de annak az adatai sem biztos, hogy lefedik az egész mondjuk nagy főváros területét, de ennyire nem menjünk el így a beszélgetés vége fel ebből a történetből, hanem hogy inkább az, hogy a szociális munkások megbesültsége, láthatósága, egyáltalán az, hogy mindennel foglalkoznak, ezért, és aztán a pénzről ne is beszéljünk, de hogy szerinted mit érezni nagyon fontosnak, hogy mit tegyünk, tehát tulajdonképpen, hogy beszélünk róla, oda nézzünk, elismerjük, tulajdonképpen ilyen, hát hogy mondjam, ilyen kedves bolondoknak tartja őket a közülemény, akik alig valamiért dolgoznak meg, miközben tényleg a már említett favágástól elkezdve mindenféle sebkötözésig, meg lelkiápolásig, meg zokogó gyerek orrának letörölésig benne van hát ebben a hivatásban.
Igen, én azt gondolom, hogy akkor szembesülünk igazából azzal, hogy kik is azok a szociális munkások, amikor mi magunk leszünk sokszor nagyon váratlanul rájuk szorulók. És ezt nem nagyon lehet másképp generálni, de csak ilyen elemi példák, ugye azt is szoktuk mondani, és nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy az idős gondozásban is szociális munkások, szociális segítők dolgoznak. Előbb-utóbb mindannyiunk életében előjön az az életszakasz, amikor mondjuk az idős szüleit kell tudnia, segítenie, támogatnia, és ott találja magát abban az élethelyzetben, hogy ezt most hogy oldja meg, hiszen mondjuk a szülei nem laknak közel, neki munkája van, meg mondjuk még gyerekei is vannak, és a többi is. Muszáj segítséget kérnie, eljön az a pillanat, amikor muszáj segítséget kérni, és akkor fog találkozni először lehet, de akkor nagyon erősen azzal, hogy akkor neki egy szociális segítőre lesz szüksége, aki kezdetben ki fog járni az időszülőkhöz, és ott otthon próbál nekik segíteni, vagy segít nekik, de aztán lehet, hogy ez a pillanat is elkövetkezik, amikor egy idős otthoni ellátásra lesz szükség, és igen bizony, ott is szociális segítők, szociális gondozók és ápolók vannak, akik ebben segítenek. Tehát ez egy olyan része az életünknek, amivel egy ideig nem találkozunk, de egyszer csak aztán lehet, hogy ott lesz. Ezekre a figyelmet felhívni azt hiszem nehéz, meg lehet, hogy nem is kell, lehet, hogy elég, hogyha egy évben egyszer sokat beszélünk erről, és aztán így menjen tovább az élet, és reméljük, hogy a szociális munkások pedig jó lelki állapotban, és mindenfélével felvértezve tudják.
Például anyagi megbecsültsége.
Ja, az anyám, igen, nem direkt hagytam ki. Hát az nem jó mondhatni, az nagyon rossz. Tehát ezt is tudni kell, hogy egyre kevesebben választják ezt a pályát, ezt a hivatást, mert az teljesen nyilvánvaló, hogy ebből megélni, családot fenntartani, nehogy Isten félretenni, biztos, hogy nem lehet. ez nagyon szomorú, de ez így van, ezt mindenki tudja. Szerintem ezt nem nagyon lehet titkolni, és azt gondolom, hogy nem is kell titkolni. Ezért is lehet, hogy sokkal fontosabb az, hogy legalább az ilyen gesztusokban történő megbecsülést tudjuk elmondani és megmutatni.
Egy ilyen világnapon csak még egy mondat, hogy így eszembe jutott, hogy az unokaöcsém Finnországban él, neki is van szociális munkás diplomája, bár most éppen nem azt csinálja, de a családban több szociális munkás van. Ott ők úgy mennek végig az utcán, hogy mindenki tudja, hogy ezek az emberek, akikre lehet támaszkodni. Érzitek ezt az érzést, hogyha elmentek? Nyilván nem az Andrássy úton, de hogyha elmentek valamilyen településre, tehát megvan ez, hogy akire mindig
igen,
lehet számítani?
Én azt gondolom, hogy vidéken ez megvan. Tehát, hogy vidéken a máltaházak, azok a jelenlétpontok, azok már nagyon ott vannak. Tehát azok már nagyon beépültek a közösségekbe, és ott már nagyon tudják, hogy ott oda lehet menni, és ott biztos, hogy fognak valamit tudni segíteni, lehet, hogy nem mindenben, de hogy valamiben tudnak segíteni, lehet, hogy csak meghallgatnak, de sokszor az is nagyon nagy segítség. Tehát szerintem ez vidéke megvan. A nagyvárosok, hát azok ugye mindenben másak, de a nagyvárosokban lévő szűkebb körzetekben is azt gondolom, hogy azért ismerik a kollégáinkat. Tehát mondjuk egy nappali melegedőben a 7. kerületben, ott abban a közegben a kollégák tudják, hogy ki az, aki ott lakik, és az ott lakók is tudják, hogy na, ők a máltaisok, és köszöngetnek egymásnak, meg időnként még le is járnak kávézni. A Moszkva, vagy a Szél-Kálmán téri melegedőnkben karácsony táján mindig nagyon sok, és nyilván tudom, igen, karácsony, de mégis az ott lakók a környékről nagyon sok élelmiszert visznek, tartós élelmiszert, hogy azt lehessen osztani, és akkor ott akkor már régi ismerősként üdvözlik egymást. Talán így van, de a vidéki helyeken ezt ennél sokkal határozottabban és bátrabban merem állítani.
Jó, hát persze álkérdés volt, mert az én húgom szociális munkás Pécset, és tudom, hogy nem lehet vele úgy végigmenni a Király utcán, hogy ne találkozna valakivel, aki ráköszönne, hogy csókolom Juditka, tehát, hogy persze nyilvánvalóan így van. Még az utolsó utáni kérdésem az, hogy valamit tudsz arra mondani a saját személyes dolgaidból, hogy mit nevezel sikernek, vagy kudarcnak, mennyire vagytok ilyen hintában, hogy sok siker, sok kudarc?
Hú, azt nagyon fontos. Én amikor a kollégáimmal beszélgetek, mindig mondom nekik, hogy azt tisztázzák magukba, hogy ők mire várnak, tehát mit hova teszik maguk számára a sikert. Ez nekem is nagy tanuló út volt. Ugye én most már keveset vagyok terepen, az, hogy dolgozom terepen, az már nem is igaz, keveset vagyok kint az irodámon kívül, de amíg terepen dolgoztam, hosszú idő vezetett el odáig, amíg rájöjjek arra, hogy a siker az marhára nem az, hogy a hajléktalan ember reintegrálódik a társadalomban. Már ez a kifejezés is szerintem azt mutatja, hogy
konstruált.
Hogy ez egy tudományos valami, maszlag, és nagyon sok időt telt el, mire én is rájöttem arra, hogy Fecó, aki az én egyik nagyon kedves ellátottam, vagy egy nagyon kedves fiatalember, aki az egyik intézményünkben lakik, amikor erősebben tudta már visszaszorítani a kezemet, mint egy héttel korábban, azt tök nagy sikernek éltem meg. Meg most már nagyon nagy sikernek élem azt meg, hogy ő ki tud ülni az ágy szélére, és már ki tudják tolni kerekesszékben is a közösségi térbe, és ott ilyen nagyon suttogva már egy-két szót is tud mondani. Ez óriási siker, szóval ettől tényleg könnyben lápott az ember szeme, de nem történt az életébe kívülről nézve óriási nagy változás, de pedig igen, csak ilyen miniben mutatja meg magát. És ezek nagyon nagy sikerek, és ezeket fel kell tudnunk ismerni. Tehát ez nagyon fontos minden szociális segítő számára, hogy ezeket a piciket, ezeket ismerje fel, és pont annyira tudjon örülni neki, mint hogyha, nem tudom, valami nagyon-nagyon nagy dolog történne, mert ezek a picik is nagyon nagy dolgok.
Arra nem válaszoltál, de ne is válaszolj, hogy mi az, hogy kudarc. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és várlak máskor is.
Nagyon köszönöm, jól esett.
Útszélen.
November 12-én a Szociális Munka Napján a főváros számos pontján, színházban, templomban és a piacokon kihelyezett plakátok, fotóalkotások és kortárs szerzők irodalmi művei mutatnak meg egy-egy epizódot a mindennapokban észrevétlen segítő szolgálatokból. Az ünnepi megjelenést a Máltai Szeretetszolgálat szervezte, Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régió vezetője volt a vendégem. A műsort a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken hallgat hagyják vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.